Alkotmánymódosítás a parlamentben, név szerint szavaznak a korhatár előtti nyugdíjak alak átalakításáról. Vizsgálat 4 magánnyugdíjpénztár ellen több milliárd forinttal károsíthatták meg tagjaikat. Két emberbe csapott villám Budapesten, Gödöllőn a miniszterelnök beszédét szakította félbe a vihar miatti áramszünet. Szigor az érettségén Romániában, akit puskázáson kapnak, jövőre sem vizsgázhat. Híradó a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! A nyugdíjakkal kapcsolatos alkotmánymódosításról dönt ma az országgyűlés. A kormány úgy módosítaná az alkotmányt, hogy a törvényben meghatározottak szerint csökkenthető, illetve szociális ellátássá alakítható legyen az öregségi nyugdíjkorhatár előtt folyosított nyugellátás. Ha pedig az ellátást kapó személy munkaképes, akkor a juttatás meg is szüntethető. A parlamentben Benyó Rita kolléganőm követte az eseményeket. Szervusz Rita, döntöttek már a képviselők?
Szervusz, üdvözlöm a nézőket. Még nem kezdődött meg a szavazás, hiszen ahogy te is mondtad előzetesen, a vihar miatt Orbán Viktor a parlamentbe is később érkezett, így egy óra csúszás volt körülbelül az egész menetrendben. Az MSZP kérésére egyébként név szerinti szavazás lesz Lázár János és Balsai István alkotmánymódosításáról. Előzetesen Szijjártó Péter annyit mondott a javaslatról, hogy azzal az 57 év alatti munkaképes rendvédelmi dolgozók előtt akarják megnyitni azt a lehetőséget, hogy visszatérjenek a munkavilágába. Az ellenzéki pártok szerint ugyanakkor a törvény szövegéből nem következik, hogy az csak a rendvédelmiekre vonatkozna. Szerintük bárki korkedvezményes vagy rokkant nyugdíja megvonható lesz, ráadásul visszamenőleg, ezért egyik párt sem fogja támogatni az ellenzéki padsorokból. A törvény megszavazása ellen egyébként jelenleg is tüntetnek a rendvédelmi dolgozók a parlament előtt.
Benyó Rita, köszönjük! Ma sem született megegyezés a korkedvezményes nyugdíjról a kormány és a szakszervezetek között. A Tetrekész rendőr szakszervezet eközben a Kossuth téren demonstrált, majd a belügyminisztérium elé vonult, ahol a tervezett új nyugdíjszabályozás ellen tiltakoztak. A rendvédelmi sztrájkbizottság volt vezetői, Kónya Péter és Árok Kornél pedig magánemberként hirdettek békés demonstrációt június 16-ára. A kormánnyal tárgyaló szakszervezeti vezetők azt mondták, holnap reggel 7-kor újra találkoznak Orbán Viktor miniszterelnökkel.
Se elfogadni, se tudomásul venni nem tudjuk a kormány vagy a belügyminisztérium beterjesztését a nyugdíjasoknak vonatkozó változásokkal és az aktív állományra vonatkozó megszigorításokkal. Holnap folytatódnak a tárgyalások, reggel 7 órakor a miniszterelnök fogadja a szakszervezeteket.
Bukarestben utcára vonultak, holnap pedig még nagyobb tüntetésre készülnek a rendvédelmi szakszervezetek. A román kormány júniusra 80%-kal csökkentette a rendőrök, tűzoltók és a csendőrök étkezési támogatását. A szakszervezeti vezetők a belügyminiszter és a kormányfő lemondását követelték a minisztérium épülete előtt. A belügyminisztérium korábban egyébként 10 000-es elbocsátást is bejelentett a rendvédelmi szervektől, ezt a román parlament végül elutasította. A leépítés elkerülésének ára viszont az, hogy csak jelentős fizetéscsökkenéssel maradhat meg a jelenlegi, mintegy 140 000-es létszámú belügyi állomány.
Sok rendőr nem tudja nélkülözni ezt a havi 500 lejt, amit most el akarnak venni tőlünk. A közbiztonságot veszélyezteti, aki kevesebb járőrt küldene az utcákra. Meg akarjuk mutatni, hogy van más megoldás is, mint az elbocsátás vagy a fizetéscsökkentés.
Szlovén kormány szerint megszorítások várnak az országra azután, hogy a szlovénok többsége tegnap népszavazáson utasította el a nyugdíjkorhatár emelést. Az intézkedéseket még a héten nyilvánosságra hozzák. A szlovén államadósság az ország GDP-jének 43%-a, a 2 évvel ezelőtti duplája. A hiány lefaragását a ljubljanai kormány eddig az 58-ról 65 évre emelt nyugdíjkorhatárral képzelte el, most azonban akár újabb hitelfelvételekre is kényszerülhet. A volt magánnyugdíjpénztári tagok mintegy fele nem számíthat reálhozamra korábbi pénztárától. Egyes szakértők szerint a pénztárak még a befizetések reálértékét sem tudták megőrizni, így a kasszák jelentős részénél a hozam nem tudott versenyezni az inflációval. Közben a PSAF 4 magánnyugdíjpénztár ellen indított vizsgálatot. A gyanú szerint több milliárd forinttal károsították meg a tagokat.
Április végéig kellett nyilatkozniuk a magánnyugdíjpénztári tagoknak arról, hogy mit tennének az eddig összegyűjtött megtakarításaik után járó hozammal. augusztus végéig pedig meg is kell majd az összeget kapni.
Nagyon sokan fognak csalódni, és nagyon kevesen fognak örülni.
A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint azonban a tagok fele egyáltalán nem kap pénzt a megtakarításai után.
Ez be volt programozva a rendszerbe. A magánnyugdíjpénztárak egy nagyon rossz konstrukció, ami elvileg arra épül, hogy a pénztár a tagok tulajdonában van, de nyilvánvaló volt már igen hamar, még az önkéntes nyugdíjpénztárak időszakában, hogy valójában nagy bankok és biztosítók kvázi tulajdonába kerülnek.
A szakértő azt mondta, a pénztárak tulajdonosai minél nagyobb jövedelmet akartak szerezni, ezért csak kevés pénztár tudott a tagoknak reálhozamot termelni, ezért sokszor számlázási trükköket alkalmaztak. A pénzügyi szervezetek állami felügyelete is emiatt indított vizsgálatot 4 magánpénztár ellen. Úgy tudjuk, hogy az AXA, az EGON, az ING és az OTP magánnyugdíjpénztára különböző módszerekkel több milliárd forinttal is megkárosíthatta a tagokat.
A felügyelet határozatában kötelezte a pénztárakat, illetve az alapkezelőket is bevonva a pénztárakat, hogy számítsák ki, hogy összességében mekkora indokolatlan, jogtalan többletkifizetés történt, és miután ezt felmérték, ezt igényeljék vissza az alapkezelőktől, és írják jóvá a tagok egyéni számláján.
A 4 pénztárból eddig csak 1 tette ezt meg. 2 a bíróságon támadja meg a döntést. Nyilatkozni egyik magánpénztár és az azokat tömörítő Stabilitás Szövetség sem akart. A kasszák július közepétől kezdik fizetni a reálhozamokat a volt tagoknak. A PSZÁF a kifizetéseket is ellenőrzi majd.
Negatívról stabilra javította a Magyar Államadósság kockázati besorolását a Fitch Ratings nevű hitelminősítő intézet. A pénzintézet a magyar kormány költségvetési intézkedéseinek bizalomerősítő hatásával indokolta a felminősítést. Szijjártó Péter miniszterelnöki szóvivő a bejelentésre azt mondta, a magyar kormány meggyőződése, hogy a rövidtávú leminősítéseket hosszú távú felminősítések követhetik. Mádl Ferencre emlékeztek az országgyűlésben. Kövér László azt mondta, a néhai államfő tudósként és politikusként is egész életében a nemzetet szolgálta. Az országgyűlés elnöke szerint Mádl Ferencet nem csak azért tartják világszerte európai politikusnak, mert hivatali ideje alatt lett hazánk az Európa Unió tagja. A néhai államfőt már évtizedekkel korábban megérintette az egységes Európa eszméje. Mádl Ferencet holnap katonai tiszteletadás mellett katolikus szertartás szerint helyezik örök nyugalomra. Az ezt követő szentmisét a Duna Televízió élőadásban közvetíti a budapesti Szent István Bazilikából. Magyarország apostoli nunciusává nevezte ki Alberto Bottari de Castello Oderzói címzetes érseket 16. Benedek pápa. Vatikán újonnan kinevezett magyarországi nagykövete az elmúlt 6 évben japán apostoli nunciusa volt. Újra kellett éleszteni egy nőt Budapesten, a Margit szigeten, mert belecsapott a villám, kórházba vitték. Egy férfit Pilisszentkereszten ért villámcsapás, ő könnyebben sérült meg. Egy gödöllői panzióba és egy péceli társasházba is villámcsapott. Az ország többi részén jégeső és felhőszakadás volt.
Alig tudták elvezetni a vizet a csatornák, annyira zuhogott az eső. A felhőktől és a párától Budáról Pestre el sem lehetett látni. Villámokkal és mennydörgéssel csapott le a vihar, jég is esett, sok autóriasztó is bekapcsolt. Ezeket a felvételeket egy nézőnk készítette.
Akkor ment el a mentő, meg a rendőrségi autó.
Még látszódnak a keréknyomok. A Margit szigeten egy 30 év körüli nőbe, itt a fák között csapott bele a villám. Megállt a szíve, a járókelők kezdték újraéleszteni, majd a mentők folytatták sikerrel. A nőt az állami egészségügyi központba vitték. Pilisszentkereszten szintén villámcsapástól egy férfi sérült meg könnyebben.
Ázsiai és...
Nem kép és hanghiba. Az áram ment el Gödöllőn az Ázsia-Európa találkozó megnyitóján. A rendezvényt félbe is szakították. A településen egy panzióba is villámcsapott, kigyulladt a teteje. Pécelen pedig egy 4 lakásos társasház égett ki teljesen. Ez az épület is villámcsapás miatt kapott lángra. A meteorológusok szerint nyáron nem meglepő a hasonló időjárás.
Számítunk a következő napokban is csapadékra, intenzív csapadékra, záporokra, zivatarokra, heves zivatarok is lehetnek, ugyanis továbbra is nedves és labilis levegő alakítja az időjárást.
Az időjárás csütörtöktől változik majd, akkor egy hideg front érkezik, mögötte szárazabb levegővel.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Továbbra sem tudni, mi okozza a németországi hasmenésjárványt, már Lengyelországban is találtak beteget. Tárgyalásra hívta az Alstom vezetőit a főpolgármester, azt mondta, kármentésre és megegyezésre törekszik. Romániában is megkezdődött az érettségi, ma román nyelvből szóbeliztek a végzősök. A bukaresti oktatási tárca hadat üzent a puskázásnak. Akit rajta kapnak, azt nem csak az idei vizsgáról zárják ki, de jövőre sem érettségizhet. A több mint 200 ezer romániai érettségizőből 8 ezer a magyar.
A marosvásárhelyi Bolyai Liceum végzősei egymásnak mesélik, milyen tételt húztak a román szóbelin. Itt három bizottság vizsgáztat párhuzamosan, de így is van, aki délután kerül sorra. A szóbelin csak minősítést kapnak, osztályzat majd az írásbelin lesz. A magyar diákoknak ez amolyan nyelvvizsga.
Igazából nem is tárgyi tudásra épül ez az egész, hanem kommunikációs készségekre. Fel kell olvasni egy szöveget, el kell mondani, miről szól, értelmezni.
Az oktatási minisztérium két évi eltiltással bünteti a puskázást, és előzetesen bejelentette, hogy kamerákat is szereltet a vizsgatermekbe.
Nem volt kamera még, nem volt, de lehet, hogy az írásbeli lesz.
A Maros megyei tanfelügyelőség szerint pénzhiány miatt nem szereztek be kamerákat. A vizsgabizottság elnöke szerint itt nincs is szükség rá, a vizsgázókat mindenütt idegen tanárok felügyelik.
Mi a többi években is ugyanazzal a szigorúsággal és ugyanazzal a komolysággal kezeltük az érettségi vizsgát, mint ahogy gondolom, hogy az idén is fogjuk.
Romániában a lakosság 6,5%-a magyar, a magyarul érettségizők részaránya viszont nem érje el a 4%-ot. Az érettségi július 1-jéig tart, a végleges eredményeket pedig július 8-án teszik közzé.
100 éves Erdély legnagyobb iskolaépülete, a jelenleg két tanintézménynek is otthont adó csíkszeredai római katolikus gimnázium. A helybéliek szerint a gimnázium a csíki székely társadalom megmaradásának legfontosabb intézménye. Erdély olyan hírességei tanultak ott, mint Márton Áron püspök, a szabadságharcos Gábor Áron vagy Kájoni János ferences szerzetes polihisztor.
A mai napig büszke vagyok, hogy ebbe az iskolába jártam.
Egy évszázad alatt 99 évfolyam végzősei mondhatták volna ugyanezt a csíkszeredai gimnáziumról. Márton Áron Erdély püspöke is itt tanult. Az impozáns épületbe 100 éve költözött a neves csíksomjai katolikus gimnázium.
A szellemiség ugye az bizonyította azt, hogy akik innen kikerültek, többen egyetemekre jutottak előadó tanárnak.
Nagyantal egész élete ehhez az iskolához kötődik. Itt tanult, majd itt tanított. Gyermekei is itt jártak iskolába. Déd nagyapjának kolozsvári cége készítette a lépcsők műköveit.
1942 telén kötöztünk be ide, ugyanis édesapám vállalta itten a finevelő intézetben a felvigyázó tanári címet.
Az évforduló alkalmából Mikó Bálint főispán, az iskolaépítető bizottság elnöke és Újfalusi Jenő egykori csíkszeredai polgármester tiszteletére bronzszobrot avattak.
A nemrégiben elfogadott szlovákiai kisebbségi nyelvhasználati törvényt bírálják ottani magyar televíziósok. A jogszabály ugyanis továbbra is kötelezővé teszi a kisebbségi műsorok szlovák nyelvű feliratozását. A Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége szerint ez elfogadhatatlan.
A Révkomáromi Városi Televíziót a szlovák médiahatóság egyszer már megbüntette azért, mert egy reklámot csak magyarul sugárzott. Az intézmény vezetője azt mondja, sokan csak a magyar nyelvű hirdetést fizetik ki. Tudják, hogy a televíziók kénytelenek saját költségükön elkészíteni a szlovák változatot is. Gond van a magazin műsorokkal is.
Az első fél óra szlovák nyelvű, a második fél óra magyar nyelvű, tartalmilag pedig azonos. Számunkra az jelentene segítséget, hogyha ezt az egy órát valóban egy óra anyaggal tölthetnénk ki.
Abból a pénzből, amit most feliratozásra költenek, inkább műsort készítenének, mondja a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetségének elnöke.
Kisebbségben élő szlovák lakosságnak, Dunaszerdán például annak a 15%-i szlováknak, külön az ő életükről külön egy szlovák nyelvű magazint készítenék.
A Szlovákiai Magyar Televíziósok korábban abban bíztak, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvény eredeti előterjesztését fogadja el a pozsonyi parlament.
Ezzel megszűnt volna az a 16 éve fönnálló probléma, amely minket arra kötelez, hogy feliratozni kell, fordítani minden egyes anyagot, amit a televízió készít. Természetesen a legnagyobb probléma ebben egyébként az, hogy az interaktív műsorokat és az élő műsorokat magyar nyelven nem lehet közvetíteni.
A tévések szeretnék elérni a jogszabály módosítását, emiatt az Európai Bizottsághoz és nemzetközi újságíró szervezetekhez fordulnak.
Lehet, hogy csírák okozták a 21 halálos áldozattal járó hasmenés járványt. A német hatóságok szerint a bizonyítékok meggyőzőnek tűnnek, ezért a növényi csírák fogyasztásának elkerülésére szólítottak fel. Az eddig fertőzés forrásnak tekintett uborka fogyasztásával kapcsolatban változatlanul óvatosságra intettek.
Elképzelhető, hogy ilyen növényi csírák terjeszthetik a hasmenés járványt. Észak-Németországban állítólag ebben a mezőgazdasági üzemben egy biofarmon találtak rá a fertőzött csírafajtákra.
Az
elmúlt órákban olyan jelzéseket kaptunk, hogy egy ülceni üzem, ami sokfajta csírát termel, lehetett az egyik forrása a járványnak, mondta Alsó-Szászország tartomány mezőgazdasági minisztere. A csírákat 38 Celsius fok körüli hőmérsékleten tartják, ami Lindemann szerint ideális a baktériumok szaporodásához. Több tartományba szállítottak a különböző csírafajtákból, a megrendelők főként éttermek, kifőzdék voltak. Magyarországon kevésbé elterjedt a csírafogyasztása, mint Németországban, főként salátákhoz használják. A németországi hírek ellenére ebben a budapesti étteremben nem akarják levenni az étlapról a konyhafőnök kedvenc zöldségét.
Úgy voltam az uborkával is, hogy nem igazán hittem el, már csak föl volt tüntetve, és annak ellenére, hogy semmi bizonyíték nem volt, úgy gondolom, hogy merész kijelentés, mivel a csíránál is ugyanez történt.
Eddig több mint 2000 ember fertőződött meg az E. coli baktériummal Európában. Németországban már 21-en haltak meg a járvány miatt. A legutóbbi megbetegedéseket Lengyelországból jelentették. Az azonban még továbbra sem biztos, hogy a csírák okozzák a hasmenés járványt. A német hatóságok arra figyelmeztetik az embereket, hogy nyersen továbbra se fogyasszanak uborkát, salátát vagy paradicsomot. Az uniós egészségügyi miniszterek is az E. coli járvánnyal foglalkoztak. Réthei Miklós az ülés után azt mondta, a legfontosabb a járvány elkerülése.
Igen nagy a felelősség, amint a téves első diagnózis európai és az Európai Unión kívüli hatásai bizonyítják. Egészségügyi miniszterekként arra kell koncentrálnunk, hogy a járványt mielőbb megállítsuk, ha kell, ebben mindannyian segítséget adunk Németországnak.
A miniszter azt mondta, a magyar elnökség a következő hetekben mindent megtesz, hogy kiderüljön, jól működik-e az uniós gyors riasztási rendszer, és mit kell javítani a hasonló helyzetek elkerülésére.
A német hatóságok nemrég közölték, hogy nem a lezárt biofarm babcsírája okozta az ehek fertőzést, a tesztek ugyanis nem találtak E. coli baktériumot. Az Alsó-Szászországi Agrárhatóság most más termelők növényi csíráit vizsgálja. Éhségsztrájkkal fenyegetőzik a hágai börtönben Ratko Mladic, a háborús bűnökkel vádolt volt boszniai szerb hadseregparancsnok azt mondja, ha követeléseit nem teljesítik azonnal, akkor nem szedi gyógyszereit és élelmet sem vesz magához. Mladic számára megfelelő orvosi ellátást akar, valamint azt, hogy családtagjai és ügyvédje látogathassák. Azt is követeli, hogy az ENSZ törvényszék vállalja át perének ügyvédi költségeit. Mladic ellen 11 pontban emelnek vádat, a többi között népirtás, emberiesség elleni büntettek és a háborús jog megsértése miatt. Mladic továbbra is tagadja a vádakat. Bruttó 5 forinttal csökkenti a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL, a gázolajára nem változik, így a benzinára 377-378 forintra esik, a gázolai 366 forint marad. Kármentésre és megegyezésre törekszik a főpolgármester, maga fogalmazott így. Tarlós István tárgyalásra hívta Magyarországra a francia Alstom vezetőit. A metrószerelvényeket gyártó cég közleményében azt írja, örömmel fogadták a kezdeményezést, a meghívásra hamarosan válaszolnak.
Már évek óta új metrókocsiknak kellene közlekedni a kettes metróvonalán. A francia Alstom gyártotta az új kocsikat, a járművek azonban a fékrendszer hibái és más műszaki okok miatt nem kapták meg a típus engedélyt. A főpolgármester, ahogy mondja, egy utolsó esélyt próbál adni a cég vezetőjének. Tárgyalásra hívta erre a hétre. Tarlós István szerint a kármentés az elsődleges, hiszen közel van az új tender kiírása, és a főváros nem szeretné elbukni a metrószerelvényekre igényelhető uniós támogatást.
Semmiképpen sem szeretnénk abban asszisztálni, hogy a hosszú évek alatt eddig okozott károkat tovább fokozzuk, ha lehetséges ezt a kármentést elvégezni, és ezt appellálok arra, hogy az Alstom első embere az eddigi tárgyaló partnerekhez, vagy az velük ellentétben, vagy tőlük eltérő módon egy észszerű magatárgyalási, magatartás tanúsít, és tudunk valami olyan megegyezést kötni, ami számukra a szerelvényeket átvehetővé teszi.
A francia bíróság a héten dönt, hogy lehívható-e Magyarország számára a metrókocsik ügyében igényelt bankgarancia. Annyi azonban biztos, hogy még jó ideig ezek az évtizedekkel ezelőtt gyártott kocsik járnak majd a metróvonalakon. Közülük az utóbbi hetekben 43-at kivontak a forgalomból, mert életveszélyesek voltak. Ugyanilyen öregek a hív szerelvényei is, Csepelre járnak a legrosszabb állapotúak. Ezt például 1964-ben gyártották. A hétvégi fogaskerekű baleset után ezeket is tüzetesen átvizsgálják majd. Ez pedig már a legújabb tesztjárat. Egyszer már kipróbálta a BKV a magyar gyártmányú Kraftex Citadel buszokat. Most a módosítások után ismét az utakra engedi.
22-es és 32-es vonalon mutatjuk be a közönségnek. Egy hétig tesztelhetik az autóbuszokat.
A győri székhelyű cég több megrendelésre is számít a BKV-tól.
Életveszélyes a Budapesti Iparművészeti Múzeum lanternája. Ez a kupola felett található kilátótorony. Ezért úgy döntöttek, hogy leemelik a több tonnás építményt. Június 18-án és 19-én hétvégén két sávot lezárnak az Üllői úton, csak így fér el a csaknem 100 tonnás emelődarú, amivel leemelik a kilátót. Helye egyenlőre üres marad, a tervek szerint egy zsolnai kerámiából készült másolatot tesznek oda.
Így néz ki most a kilátó torony belülről. Jól láthatók a centis repedések a tartó oszlopokon. Ha tovább marad, bármikor leomolhat. Már kezdett kifelé dőlni az Üllői út felé. Ezt akarják megelőzni, mondja a statikus. A világháborút is átvészelt építményről nehéz lesz egyben leemelni.
Ott egy háború, szétlőtték. Volt egy 56, megint szétlőtték, de a lanterna mindig fönnmaradt, és mindig javítgatták. Most már olyan állapotban, hogy teljesen szétnyíltak jóformán a pillérek, és hát súlyosan életveszélyes. Tehát tulajdonképpen azon megy a drúg, hogy legalább addig maradjon ott, amíg leszedjük.
A lekerült elemeket már nem lehet többé visszarakni, de szeretnék megőrizni az értékes, zsolnai kerámiából készült épületrészt úgy, hogy az emberek is láthassák.
Szeretnénk köztéren fölállítani ezt a 11,5 méter magas kerámia építményt, amely lehet, hogy Európa, de az is lehet, hogy a világ legnagyobb kerámia építménye.
A helyére később zsolnai kerámiából újra gyártott másolat fog kerülni. Hogy mikor, azt az igazgató nem tudta megmondani. Az is még csak terv, hogy 2012-ben elkezdődhet a múzeum teljes felújítása.
Erdélyi néptáncos gyerekek találkozójával kezdődtek a Székelyföldi Napok a Kézdi Szentlélek melletti Perkőn. Több mint 800 gyerek lépett színpadra, három szék mellett Hargita és Maros megyéből is érkeztek fellépők.
Széki négyes táncolnak a gyerekek a perkői színpadon. A tánccsoportok tájegységenként mutatták be Székelyföld táncait. A gyerekek nagy izgalommal készültek a fellépésre.
Én nagyon szeretek táncolni, amikor meghallottam, hogy Kézdivásárhelyen indul az a néptánc együttes, akkor rögtön én is mentem, és hogy próbálunk ki, hogy milyen ez a néptánc.
A táncosok nem csak a színpadon, a közönség soraiban is ropták. A Székelyföldi Napokra 24 néptánccsoport érkezett.
Mostani tánccsoportunk 2 éve alakult, mindenki nagyon szeret táncolni, a hagyományt őrizzük, ahogy tudjuk.
Székelyföld egységes magyar lakta táj Románia közepén, ezért is kell megyéken átívelő rendezvényeket szervezni, mondták a Székelyföldi Napokat köszöntő politikusok.
Harsogják egyes román politikusok, hogy Székelyföld nem létezik, hát körbe kell nézni Székelyföldön, égbe nyúló templomok, sok száz éves iskolák, felnövekvő generációk székely ruhában.
Mindannyiunk számára értéket jelentenek, és az értelmes magyar kultúrának a részét képezik.
A rendezvénynek magyarországi vendége is volt, Grillus Vilmos koncertjére sokan voltak kíváncsiak. A vendégek nem maradtak harapnivaló nélkül sem a székelyföldi napokon. Egy 1100 literes üstben futt az ebéd Perkőn.
Megválasztották az év fagylaltját. Egy budapesti cukrász diós, mézes, körtés, gesztenyés fagylaltja lett a legjobb. A címért 78 féle fagy és 25 torta versengett. A kötelező kategóriában az idén gesztenyés édességeket pontozott a szakmai zsűri. A győztes recepteket később bárki elkészítheti, a verseny után elárulják a titkokat. A versenyt 14 éve rendezi meg a Magyar Cukrászok Ipartestülete. Azt mondják, 4-5 éve nagy változások voltak az alapanyagoknál. Ma már a természetes összetevőkből készült fagylaltok a kelendőbbek.
Szabad, hát a mai fagylaltárak elbírják azt, hogy természetes anyagokkal dolgozunk. És olyan jó ezt mondani a vendégeknek, hogy lesütés, szemrebbenés nélkül változott a világ.
8 óra 20-kor közbeszéd Apáti Tóth Katával. Szervusz Kata, mi lesz nálatok?
Jó estét kívánok, szervusz Miklós! Vége a korkedvezményes nyugdíjnak. Hogyan tovább? A stúdióban Powell Pál, a rendvédelmi szervek érdekegyeztető fóruma munkavállalói oldalának megbízott elnöke. És indokolatlan költségeket számolt fel 4 nyugdíjpénztár. Erről is kérdezzük Binder Istvánt, a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének szóvivőjét. Tartsanak velünk.
Kata, köszönjük. A legfontosabb híreink még egyszer röviden. Alkotmánymódosítás a parlamentben, név szerint szavaznak a korhatár előtti nyugdíjak átalakításáról. Vizsgálat 4 magánnyugdíjpénztár ellen több milliárd forinttal károsíthatták meg tagjaikat. 2 emberbe csapott villám Budapesten, Gödöllőn a miniszterelnök beszédét szakította félbe a vihar miatti áramszünet. Szigor az érettségén Romániában, akit puskázáson kapnak, jövőre sem vizsgázhat. Ha nem kell érettségire tanulni, akkor maradjanak velünk ma este is. A közbeszéd után 9 órától a Zseni az apám című vígjátékot láthatják. Én 8-kor a Nemzeti Krónikával várom Önöket. Szép estét, addig is viszontlátásra!